Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá André vagyok. Sok visszajelzést kaptam a legutóbbi életre szóló könyvekadás óta, amikor a műfordítás volt fókuszban. A szakma két kiválósága beszélt akkor arról, hogyan lettek műfordítók, és természetesen kérdeztem őket a saját meghatározó olvasmányélményeikről is. Ezért azt gondoltam, hogy a mai adásban még folytatom ezt a sort, kapcsolódva a Magyar Műfordítók Egyesületének és a Tipotex kiadónak a kampányához, amely ennek a szép és nagyon fontos szakmának a jelentőségét mutatja meg. A főszerepben a fordító.hu oldalon megtaláljátok a kis videókat, amelyek a hazai műfordítókat mutatják be. No, és persze a Facebookon, a Tipotex kiadó és a Magyar Műfordítók Egyesülete oldalain is. A mai adás két vendége Pék Zoltán és Bognár Róbert. Milyen meghatározó szerzők és olvasmányélmények bukkannak fel annak az emlékei között, aki évtizedek óta már könyvek között él? Mire emlékszik szívesen? Mit olvas el újra meg újra, és miért? Pék Zoltánnal beszélgetünk most például Paul Austerről, Ray Bradburyről és Saramago-ról, és ebből az interjúból az is kiderül, mi minden szükséges ahhoz, hogy valaki jó fordítóvá váljon. Én azt gondolnám, hogy az olvasottság alap, innen indulunk tehát most Pék Zoltánnal.
Az egyetemen, amikor tanítottam, illetve a GR tanárról tanítottunk, ott évről évre egyre több olyan gyerek akart tanulni műfordítást, vagy legalábbis járt az órára, akik nagyon keveset olvastak. És szerintem fordítani, illetve hát mondjuk műfordítani, azt nem lehet úgy, hogy nem szereted a könyveket. Nagyon sokat kell olvasni, mire az ember szerintem elkezd fordítani, vagy legalábbis szimultán, mert hogy hát különben honnan lesz szókincse, honnan lesznek elképzelései a mondatokat illetően, stílust illetően. Nekem szerencsém volt olyan szempontból, hogy bár nem volt otthon annyira nagyon sok könyv, én falun nőttem fel, sőt, hogy 70-es évekről beszélünk, tehát ott még könyvtár sem volt. Az iskolában volt egy kis könyvtár, ahol megvoltak a kötelezők, tehát ennyi volt a készlet, nem lehetett könyvet venni a környéken sem, csak amikor nagyobb városba jártunk, tehát hogy ez teljesen más világ volt, de azért voltak otthon könyvek, és az első olvasás élményem, fogalmam sincs, hány éves lehettem, az nagyon megmaradt, ez a Robinson Crusoe volt. Ez egy nehéz könyv, mondjuk ez nyilván nem a rendes verzió volt, nem ugye ez az ifjúság számára átdolgozott kiadás, tehát ilyen rövidített, de arra határozottan emlékszem, hogy azt olvastam, és hogy már sötétedett az udvaron, de még mindig olvastam, mert annyira lekötött. Hát nyilván ugye a kaland, meg az egésznek a hangulata, és talán attól kezdve folytatódott ez a szerelem, és mivel idősebb testvérem van, így olyan könyvek voltak a polcon, amik nem feltétlen nekem való voltak, hanem egy kicsit magasabb korosztálynak, aminek viszont én örültem, mert azok jobban érdekeltek, úgyhogy mindig egy kicsit így feljebb olvastam.
Mi nagyon sok science fictionről beszéltünk már az elmúlt években, és én azt gondoltam, hogy nálad ez volt a meghatározó, szóval te voltál az, aki Galaktikát olvasott.
Nem is volt Galaktikánk, szerintem talán csak középiskolában láttam én, azt hiszem, Galaktikát. Irodalom, meg szép irodalom volt otthon főleg, ami volt szerintem, mert hát nyilván azért volt ilyen kaland is, a Rejtő az például az végigkíséri az életemet. A Piszkos Frednek a második részét azt Kaposváron vettük meg ilyen újságosnál. Azóta is megvan az egyik kedvenc könyvem is tőle, tehát rengetegszer olvastam. Úgyhogy nagyon vegyes volt az alapélményem. Ami kezembe került, tulajdonképpen azt elolvastam, és ezt így nem bánom, mert még akkor is, ha nem értettem, mert nyilván volt sok minden, amit nem érthettem, akkor is adott hozzá valamit a személyiségemhez szerintem, meg hát nyilván a szövegérzék és a szövegismerethez.
Volt olyan helyzet az életedben, egy változás, egy utazás, egy élmény, ami, hogyha eszedbe jut, akkor rögtön húz egy könyvet is?
Amit biztosan tudok, hogy amikor Amerikában voltam ösztöndíjjal, akkor pont Paul Austert fordítottam, a Brooklyni Balgaságokat, az akkor jár neki, én azt mondom, talán kéziratból csináltam, nem is tudom, és akkor találkoztam is kint Austerrel, és adott belőle egy példányt, úgyhogy ez ilyen fura érzés, és közben már azt fordítottam a kiadónak, úgyhogy ez egy nagy élmény volt, tehát azt mondjuk, azt nem fogom elfelejteni.
De az egy olyan hatás, amire azt mondod, hogy na ez az, ami meghatározó volt, hogy én itt kitartok a műfordítás mellett? Vagy ez sose volt kérdés számodra?
Hát az megerősített, de szerintem nem nagyon lehet mondani, hogy akkor is ezt csinálom, hogyha itt nyilván azért, ez megélhetési kérdés is, tehát azért ebből megélni nem annyira könnyű. Valószínűleg sosem volt az, most sem az. Régebben talán kevesebb munka volt, most nagyon sok munka van szerencsére, viszont nagyon sokan is vannak most már, akik ezzel foglalkoznak. Úgyhogy azért ez nem egy egyszerű dolog. Tehát mondhatnám, hogy ez az élmény ilyen volt, de bizonyos szempontból én nem tudatosan sodrottam erre a pályára, és azóta csinálom.
Azt olvastam egy veled készült interjúban, hogy a nyelv ismerete kezdetétől fordítgattál, szóval neked fontos volt.
Hát igen, de én nagyon későn tanultam meg angolul. Ugye mi orosz tanultunk annak idején nagyon sokáig. Németet tanultam még középiskolában egy pár évig, de azt is elfelejtettem, és ilyen 20 éves körül voltam, amikor elkezdtem tanulni nyelviskolában, tehát én addig csak így magamtól ilyen szótárból ilyen össze-vissza szavakat meg ilyesmit, tehát fogalmam nem volt a nyelvtanról, és akkor úgy gondoltam, hogy na, akkor elmegyek egy nyelviskolába, és akkor legalább megtanulom, hogy mit jelent. Én így kezdtem el tanulni, tehát nekem az egyetem az jóval később jött, én addigra már nem tudom hány nyelviskolát megjártam, és akkor úgy voltam vele, hogy na most nem fizetek többet azért, hogy tanítsanak, hanem akkor inkább fizessen nekem az állam, hogy tanulok. Ugye akkor mi volt ösztöndíj, most éppen nem tudom, hogy van. És akkor, mikor az egyetemre jártam, akkor én már mellette fordítgattam.
Hogyha még Pólószárhez visszatérnénk, ugye a listádon ő elég előkelő helyen szerepel. Ugye 5 könyvet kértem tőled, hogy jelöld meg azokat, amelyek fontosak. Mesélnél arról a világról, ami az ő regényeiben meg fog téged?
Én őt nagyon szeretem már, mint Pólószárt, és én már találkoztam vele korábban is, Londonban volt felolvasása, hát 2004 körül, és oda kimentem, akkor meg a kiadón keresztül, illetve az ügynökségnek a személyetem talán, és akkor meghívtak, és akkor oda kimentem, és ott találkoztam vele. Az is nagy élmény volt, és akkor, amikor Amerikában voltam, akkor elmentem hozzá, hát meghívott magához, és akkor elmentem hozzá, és az még nagyobb élmény volt. Én arra nem is számítottam, őszintén szólva.
A lakására?
Igen, tehát én azt gondoltam, hogy majd beülünk valahova, és ez nekem nagyon nagy élmény lesz, hogy én New Yorkban vagyok, és Pólószárral kávézok, de nem, mondta, hogy hova kell menni, és akkor elmentem, és akkor megnéztem a lakását, megmutatta a könyveit, megmutatta a saját könyvének a külföldi kiadásait, ott voltak a magyarok is, ugye, az nagyon aranyos volt, azt nem fogom elfelejteni, hogy nekem az nagy élmény volt, de hát így más szerzőt nem is nagyon tudnék mondani egyébként, akivel így találkoztam, és amúgy, ha az ember akarja, tényleg az internetről mindent meg lehet tudni szinte róla, sőt többet, mint ami kéne. És ez lehet, hogy néha zavaró, tehát én nem vagyok ebben biztos, hogy mindig tudni kell azt, hogy most az tényleg megtörtént-e az életében, amiről beszél. Sőt, azt is szokták kérdezni egyébként sokszor, hogy segítenek-e a szerzők, tehát, hogy amit tudom, amit nem értek, akkor lehet-e írni a szerzőnek, és ilyen nagyon ritkán van, de őszintén szóval fel sem merül bennem. Mert az valahogy azt a hatást kell tenni, hogy nem értek a dologhoz.
Tehát, nem boldogulsz.
Igen.
Miért választottad a New York trilógiát az életműből, ha mindent ismersz tőle?
Igen, hát az volt az első, amit olvastam. Ez még a magyarul olvastam, az első magyar kiadás volt, a Modern zsebkönyvek bejelent meg talán, és hát az nagyon megérintett akkor, tehát ugye kortárs amerikai próza, jó, hát nézzük meg, hogy mi az, és ilyen nagyon különös világa van, mondjuk azt talán a leginkább olyan regénye, ami tényleg a posztmodernre megy rá, tehát igazából ugye a krimi van kifordítva, 3 olyan történet van, ami valahol krimi, de igazából még bűncselekmény sem biztos, hogy történik, csak nyomozás van, és a nyomozás nem is igazán kifelé megy, tehát nem is igazán a világban nyomoz a főhős, ugye a főszereplő, hát ezek nem hősök, a főszereplő, hanem igen önmagában, és ez nekem akkor valahogy nagyon megtetszett, tehát az, hogy valami van emögött az egész valóság mögött, ami több, tehát a világ több, mint amit így látunk, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és ez sok regényét végigkíséri, talán egyre kevésbé egyébként, de akkor ez volt a nagy durranás, és hát ezzel is robbant be ott kint is egyébként az irodalomba, és ez nekem akkor nagyon-nagyon megtetszett, és akkor utána mindent olvastam tőle, ami megjelent magyarul, és amikor már tudtam annyira angolul, akkor angolul is.
Ahogy a science fictionre gondolok, akkor hát most elkezdtem összeszedni, hogy mennyi mindenről beszéltünk már az elmúlt években. Ugye a Zagavi kiadónál sok munkád adódik, és itt a listában a Ray Bradbury Marsbéli krónikák van, amire, hogyha csak kimondom, szerintem nagyon-nagyon sok mindenkinek megdobban a szíve. Neked az első találkozás milyen volt ezzel a könyvvel, és mennyire volt meghatározó?
Hát ez nagyon. Valószínűleg novellát azt már talán olvastam tőle előtte, nem emlékszem, az biztos, hogy ez is otthon volt, és talán 10-valahány évesen, tehát biztos, hogy középiskolára én olvashattam. És ebbe azt tetszett, hogy nem a technikára megy rá, meg nem a cselekményre megy rá, hanem van ugye itt egy ilyen novella füzér, különálló történetek, amik elképesztő szépen vannak megírva. Tehát bennem a Bradbury mindig az, hogy ilyen gyönyörű, virágos szöveg, tehát mint egy ilyen hínzett fali szőnyeg, tehát ilyen nagyon szép, nagyon színes, órákig lehet bogozgatni a különböző szálakat, hogy merre mennek, vagy mindig ez a képzetem Bradbury-ről, és a legjobb művei azok szerintem ilyenek is. Talán még a Fahrenheit az nem, tehát az egy kicsit történetcentrikusabb, de hát abban is vannak gyönyörű részek, de a Marshbilly az abszolút ilyen. Itt elég rövid novellák, tehát emlékszem, hogy az egyik, amit legjobban szeretek, az pár oldal, amit arról szól, hogy egy fiszka jár körbe is, és fákat ültet. Azt mondtam, Zöld reggel, vagy ilyesmi a novella címe. Pofon egyszerű történet, és akkor el van keseredve, elalszik, és akkor reggel arra ébredt, hogy kikeltek a növények. Nagyon megindító volt, és ez valahogy nagyon megmaradt az egész könyv. Nagyon nagy ütött, és pláne, hogyha belevesszük, hogy nem is tudom, hány éves az a könyv, tehát szemtán 45-ös körül, tehát még 50 előtt készült, az biztos, úgyhogy elképesztő, hogy mennyire friss maradt a szöveg ma is, és a fordítás is egyébként. Akkor nyilván ezzel még nem foglalkoztam, de később például azért is szerettem Bradbury-t, mert ugye a Gönc Ápi bácsi is fordított jó pár novellát, és azok nagyon-nagyon szépek.
Az előbb Géher Istvánt említetted, a könyvek között itt szerepel az ő kötete. Miért?
Hát igen, ez a Mesterségünk címmel, ez egy ilyen kicsi kötet, a Szép Irodalmi Kiadón jelent meg. Még akkor olvastam, amikor még nem voltam szerintem egyetemen, sőt biztos, hogy nem. Még csak így kacélkodtam a műfordításra, hogy milyen jó lehet. És az a könyv ez tulajdonképpen erről szól, illetve van benne egy ilyen eszi erről is, meg is vannak benne könyvismertetők, aminek egyébként később használt vettem, lektori jelentések, amiket így néha nekem is kellett írni, hát felkértek, hogy érek. Amikor megbíznak egy általában fordítót, vagy egy külsőst egy kiadónál, hogy olvasson el egy könyvet, és véleményezze, hogy szerinte érdemes-e kiadni. Régebben volt ilyen, most már nem biztos, mert most már sokkal gyorsabban pörög a könyvkiadás. Tehát a G.R. Tanár úr könyve egyrészt ilyen volt, ilyen lektori jelentések olyan könyvekről, amik vagy megjelentek, aztán vagy nem jelentek meg, azt hiszem nagy részében nem. És a végén volt pár eszé-szerűség a műfordításról, a szerkesztésről, és ezt ilyen iszonyú élvezettel olvastam. Hát a nevét ugye akkor már ismertem, mert minden második angolról folytott könyve benne volt, vagy mint fordító, vagy mint szerkesztő, vagy mint ilyen guru. Úgyhogy azt tudtam, hogy ő nagy név, és akkor ezt így olvasgattam, és hát egyébként az írásai stílusa is iszonyú élvezetes, tehát ha valaki így beleolvas ebbe, vagy a Shakespeare olvasókönyvbe, akkor még ha nem is érdekli maga a téma, de az, ahogyan írt, az borzasztó élvezetes. És ez a könyv nekem egy ilyen kis biblia volt, így olvasgattam, hogy akkor mit gondol ő a fordításról és szerkesztésről, csak hát persze, mire én oda kerültem, addig már nem egészen így működtek a dolgok, mint ahogy most sem úgy működnek, mint 20 éve.
Épp azt akartam kérdezni, hogy aki ma akar műfordító lenni, én nagyon sok olyan fiatallal találkozom, aki azt mondja, hogy jó, hát jól tudom a nyelvet, akkor én majd jelentkezem egy kiadónál, mert milyen jól le tudnám fordítani ezt a könyvet, de persze arra kevesen gondolnak, hogy ez milyenféle munka, szóval, hogy ez egy írói tevékenység is tulajdonképpen, nem csak a nyelvet kell birtokolni, hanem az íráskészség sem elhanyagolható. Arra gondoltam, hogy ebből az ő könyvéből a maiak is kapnának iránymutatást?
Hát szerintem olyan szempontból biztos, hogy azért van benne szó a kitartásról, meg a munkáról, és igazából ez az, amit mi annak idején próbáltunk súlykolni a szemináriumban, tehát igen, az egy dolog, hogy valaki megtanulja a nyelvet, vagy akár nagyon jól tudja a nyelvet, mert ugye ez nem feltétel egyébként, hát erről nagyon sok vita van, tehát ebbe bele sem menjünk, de mondjuk, hogy nagyon jól tudja a nyelvet, és hogy fordítani akar, és jelentkezik egy kiadónál, oké, de hogyha nem fordított még sokat. Most ez egy dolog, hogy lefolytott két novellát. Teljesen más, hogyha odaadnak egy könyvet, ami mondjuk 300 oldal, és azt mondják, hogy van rá 3 hónapod. Rengeteg mélypont van, az ember unja, elfárad, és akkor, hogyha mondjuk ezt valaki tényleg hivatásszerűen csinálja, akkor itt évekről beszélünk. Tehát, hogy akkor éveken keresztül minden nap x órát egyedül, mert hát fordítani, ugye ez tényleg az van, hogy az ember ül a gép előtt és tolja, és nem nagyon törődi semmivel. Tehát, hogy ez a része, ez nehéz. Kell hozzá elkötelezettség, na az, hát valószínűleg mint mindenhez, amit az ember komolyan akar csinálni. Ami egyébként a legfontosabb ez a műfordításhoz, az szerintem a nyelvtudáson kívül arra azért lehet segíteni, most már tényleg, hát én is használom az internetet, hát annyi kifejezés van kint is, ugye ilyen frissek, hogy hát azt nem lehet napra késznek lenni. De az olvasás szeretete, azt mondtam abszolút, és tényleg a szöveg szeretete.
Hogyan jött képben nálad a Minden egyes név című regény, Saramagót? Ugye azt gondoltam, hogy majd itt csak angol nyelvirodalomról lesz szó. Ezzel hogy találkoztál?
Saramago az egyik nagyon nagy kedvencem. Igazából hát mindent olvastam tőle magyarul, sőt, amikor még nem volt meg magyarul, akkor még angol is megvettem párat. Nem rossz fordítás egyébként az angol sem, de a magyar az nagy részt jobb, tehát az gyönyörű fordítások. És nem is az volt szerintem talán az első, de valahogy ez hatott rám legjobban. Amúgy az a fajta próza, amit Saramago ír, aki nem olvasta, annak mondom, hogy szövegleg nincsen tagolva szinte, tehát ilyen hatalmas oldalak vannak. A mondat kezdő nagybetű van kiemelve általában, azon kívül a mondat végén csak vesző van, a párbeszéd sincs kiemelve. Tehát így első látásra ilyen ijesztő, hogy 300-400 oldal, és akkor ilyen tömény szöveg. Viszont emiatt az egésznek van egy ilyen nagyon különös hullámzása. Tényleg olyan olvasni, mintha így hömpölyögne az ember a vízen. Egyszerűen nagyon nagy élmény, tényleg ezt nem tudom eléggé dicsérni. Név nélkül van a főszereplő, mindenki név nélkül van benne, és mégis képes megírni egy könyvet, hogy egy ilyen középkorú, magányos, irodista emberről szól, aki a reményen túl is megtalálja tulajdonképpen a, hát most mondjam azt, hogy a boldogságot. Tehát ilyen nagyon közhelynek hangzik, de ilyen nagyon-nagyon szép könyv, és ez olvastam jó párszor egyébként már, most nem tudom évek óta nem, de ez azok között a könyvek között van, a nagyon kevés könyvek között, ami valahogy mindig itt motoszkál az agyamban. Tehát ez lenne az, amit én szívesen megírnék például.
Hozzád közel áll ez a fajta váltás, vagy ez a lehetőség egy életben, ami itt ebben a regényben van, hogy van egy ilyen hivatalnok az unalmas kis életével, és aztán történik valami, ami miatt fenekestől fölfordul minden, és elkezd elképesztő kalandokban részt venni. Teljesen más lesz az élet, tehát téged maga ez a helyzet is izgat, vagy a szöveg szépsége?
Alapvetően a szöveg az mindig, de ez szerintem ez egy olyan szituáció, ami mindnyájunk ki szívesen nézi. Tehát valószínűleg átélni nem mindenki tudná, én se hiszem, hogy át tudnám így élni, hogy így kifordulnék magamból, de izgalmas belegondolom, hogy mi lenne, hogyha az ember olyan bátor lenne, hogy tényleg meg tudná tenni azt, hogy nem is az, hogy más valakivé válik, hanem tulajdonképpen itt az van, hogy ő magává válik végül a hosszú útkeresés után. Ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem, de egyébként tulajdonképpen szinte bármelyik regényét mondhattam volna, mert mindegyiket nagyon szeretem.
Pék Zoltán műfordítóval beszélgettem a szakmájáról és a számára legfontosabb könyvekről. Most egy kis zene, azután egyetlen regény révén derül ki, mi mindent csinál a műfordító. A francia irodalmat és színdarabokat is fordító Bognár Róbertet halljátok majd, tehát a zene után.